Országértékelő 13-szor 2011-et a megújulás évének nevezte Orbán Viktor. Magyar hegymászó tragédiája a Tátrában lavina veszély volt érvényben. Tanárok tüntetek Újvidéken, több iskolában nincs tanítás, magasabb béreket követelnek. Levélbe Szeszkunak Székelyföld autonómiáját kéri a Székely Nemzeti Tanács. Jó estét kívánok, a Duna Televízió híradóját látják. 2010 az összefogás éve volt, 2011 a megújulás éve lesz, ezt mondta Orbán Viktor idei évértékelőjében. A kormányfő szerint 5 év alatt teljesen megváltozhat Magyarország, ha ezért mindenki közösen küzd. A megújulás alapfeltétele ugyanakkor egy új alkotmány is, amely lezárja a múltat és szilárd végleges alapot teremt Magyarországnak. Orbán Viktor azt mondta, Magyarország legnagyobb ellensége az államadósság, amit 2011-ben le kell győzni.
13-szor értékelt évet Orbán Viktor. Úgy fogalmazott, lassan olyan már, mint egy politikai veterán. Beszédéhez az egyik legnagyobb közösségi portálon várt kérdéseket. Azt mondta, szinte valamennyi hozzászóló a történet végére kíváncsi.
Nem kezdhetjük a disznóvágást a disznótoros vacsorával. Jó volna, de ilyen nincs.
Orbán Viktor azt mondta, a sikerhez vezető út a megújuláson átvezet. A kormányfő szerint 5 év alatt olyanná válhat Magyarország, amilyenről a magyarok mindig is álmodtak. A változás alapja pedig a példátlan kétharmados összefogás.
2010 az összefogás éve volt, amellyel létrehoztuk a minden további remény alapját jelentő változást. 2011 a megújulás éve, amikor átszervezzük, és új alkotmányos alapokra helyezzük Magyarországot. 2012 az elrugaszkodás éve lesz, amikor Magyarország visszanyeri elvesztett egyensúlyi helyzetét.
A kormányfő szerint a szakadék előtt ez az ország utolsó utáni esélye.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim, ez a terv. Ez a terv azonban nem a szocializmus 5 éves terve.
Ezért a tervért szerintek közösen kell küzdeni, és át kell szervezni Magyarországot. A megújuláshoz pedig elengedhetetlen az új alkotmány. A kormányfő úgy fogalmazott, a jelenlegi nem a magyarok alkotmánya, hiszen szovjet minta alapján készült és kényszerűségből született.
Magyarországnak olyan új alkotmányra van szüksége, amely a magyar szellem megnyilatkozása, amely élesen elhatárolódik a magyarságot megnyomorító korszaktól, lezárja a múltat, szilárd, végleges alapot teremt Magyarországnak, és ezzel biztonságba helyezi a jövőt.
A jövő biztonsága érdekében 2011-ben nem csak hadat kell üzenni az államadósságnak, de le is kell győzni, azt mondta a kormányfő. Szerinte az ehhez vezető első lépéseket már meg is tette a kormány. Arányossá tették az adórendszert, bevezették a bank és válságadókat, és változtattak a nyugdíjrendszeren, mondta a miniszterelnök. Ezen túl azonban növelni kell a foglalkoztatottságot is. Mindenkinek munkát kell adni, aki dolgozni tud.
Gondoskodni kell méltó módon mindenkiről, aki nem képes munkából megélni, de csak azokról.
A kormányfő szerint az is kulcsfontosságú, hogy a fiatalok ne akarjanak külföldre menni, vagy az ott megszerzett tudásukat hozzák haza. Orbán Viktor úgy látja, az ország most elérkezett az utolsó, sorsdöntő küzdelemhez, amelyben mindenkire szükség van.
Egy üres és halogató beszédet hallhattunk a miniszterelnöktől. Ez a beszéd sokkal inkább volt egy hangulati előkészítése azoknak a megszorításoknak, amit a kormány február-márciusban be akar vezetni, mintsem egy országértékelő beszéd. A miniszterelnök csak problémákat vetett föl és célokat sorolt.
A miniszterelnök kettős szerepben mutatkozott be, egyrészt a Rommel takarító, vagy ahogy ő fejezte ki, a veszélyre felhívó ember szerepében. Másrészt pedig a reménykeltő, a távlatokat nyitó szerepben egy olyan iránymutatást is adott, aminek a lényege talán az lehetne, hogy mindenki, aki dolgozni tud, az dolgozzon, és akkor a veszély elkerülhető.
Mivel mindezek hiányoztak, mivel szokatlan módon az ellenzéki időszakához képest Orbán Viktor semmilyen reális olyan jövőképet nem festett föl, amely bizonyos szlogeneken kívül konkrét lépéseket tartalmazott volna. Minket ez arról győzött meg, hogy a Fidesz által vállalt félmegoldások keretén belül ezt az országot ebből a nehéz helyzetből megmenteni nem lehet, és arról győzött meg minket, hogy a Jobbik választási programjának radikális lépéseire van szükség.
Orbán Viktor beszéde gyakorlatilag semmilyen konkrétumot nem tartalmazott arra vonatkozóan, hogy mi a kormány, mi a miniszterelnök terve ezekkel az akadályokkal való küzdelemre. Orbán Viktor vagy nem tudja, vagy nem akarja elárulni, hogy hogyan kíván a kormány, hogyan kíván a miniszterelnök szembenézni ezekkel a feladatokkal.
A közbeszéd extrában 20 óra 15 perctől teljes terjedelmében leadjuk felvételről Orbán Viktor országértékelőjét, majd Simon János és Kéri László politológusok elemzik a miniszterelnök beszédét. A kettős állampolgárságról szóló törvény módosításáról tárgyal ma Pozsonyban a szlovák kormánykoalíció. A parlament a napokban tárgyalja a tervezetet, amely szerint a jövőben nem veszíteni el szlovák állampolgárságát az, aki kéri egy másik országét is. A koalíciós egyeztetés helyszínén ott van Rudas Dóra, pozsonyi tudósítónk. Miért kell a tervezetről ismét tárgyalni, ha a négy koalíciós partner egyszer erre már rábólintott?
Azért van még mindig szükség egyeztetésekre, mert a kormánypárti Szabadság és Szolidaritás pártjának néhány képviselője továbbra is elfogadhatatlannak tartja, hogy valaki úgy kapja meg egy ország állampolgárságát, hogy annak területén sohasem élt. Ezért módosítást dolgoztak ki. El akarják érni, hogy csak az vehesse fel egy másik ország állampolgárságát büntetlenül, aki legalább egy évig az illető országban életvitelszerűen élt. És ebben az SZSZ képviselői megegyeznek az ellenzéki Robert Fico vezette SZMER-re. Ezt a helyzetet próbálja most megoldani a koalíciós tanács. Ha nem sikerül egyességre jutni, marad a jelenlegi állapot. Bugár Béla, a hídelnök egy hétvégi vitaműsorban egyébként azt mondta, hogy az állampolgársági törvény miatt pártja biztosan nem lép ki a kormánykoalícióból.
Köszönjük szépen a tájékoztatást. Lavina veszély volt érvényben, amikor meghalt egy magyar hegymászó a Magas Tátrában. Az alpinisták éppen lefelé ereszkedtek a Lomnici csúcsról tegnap délután, amikor lavina sodorta el őket. Három hegymászó megsérült. Az olvadás miatt egyre veszélyesebb a Tátra. A tegnapi kettes után ma már hármas fokozatú a lavina veszély.
A négy magyar hegymászó a Lomnici csúcsról tartott a Kartárik völgykatlanba, amikor a lavina utolérte őket és legörgette egészen a völgy alsó feléig.
Legalább 400 métert zuhanhattak.
Az egyik magyar a helyszínen életét vesztette, a többiek megsérültek.
Komoly törés vagy vágott seb lehet. Egyikük a nyakát és a mellkasát fájlalta.
A két súlyos sérült most a Poprádi kórházban van.
Jól vannak a állapotokhoz képest. Ha Magyarországra fogják valószínűleg szállítani őket egy-két napon belül, nem tudok róla, hogy mennyire voltak tapasztalat egymászók. Abban az időben egyébként nagyon rossz időjárási viszonyok voltak a Tátrában, kettes lavinafokozat volt érvényben.
Megkérdeztünk egy tapasztalt magyar hegymászót a tragédiáról. Kollár Lajos azt mondta, nem ismerte személyesen azt a 30 év körüli túravezetőt, aki meghalt a balesetben. Annyit tudni, hogy az áldozatnak nem volt még nagy tapasztalata.
A Lomnici nyeregnek ez a része, amit a szél is borotvál, meg bordák vannak, csatornák vannak, mármint hogy kuloárok, tehát hógyűjtő rendszerek is vannak. Igazából meg kell választani az utat. Valószínű, hogy egy sokkal, illetve nem sokkal, egy kissé nehezebb úton, ha jönnek le mondjuk a gerincen, a Lomnici nyerek felé, akkor nehezebb lett volna, de ez a veszély, ez nem állt volna fönt.
Kollár Lajos azt is mondta, az utóbbi években érezhetően megváltozott a Tátra klímája, változékonyabb az időjárás és szinte kiszámíthatatlanok a hóviszonyok. Ez sokszor a tapasztalt hegymászókat is veszélybe sodorja. Tavaly januárban három magyar hegymászó szenvedett balesetet a Magas Tátrában. Erős Zsolt és két társa túlélte a szerencsétlenséget, de Erős Zsolt egyik lábát amputálni kellett.
Magasabb bérekért tüntettek a tanárok Újvidéken. A négy szakszervezet közül három visszautasította a kormány javaslatát, hogy a közszférának megígért béremelésen túl csak akkor kapnak a tanárok fizetésemelést, ha azt a költségvetés bevétele lehetővé teszi.
10 napja sztrájkolnak a szerbiai tanárok, ám a munkabeszüntetés nem egységes. Belgrádi adatok szerint 800 iskolában a tanárok 30 perces órákat tartanak, körülbelül ugyanennyiben normális munka folyik. 100 iskolában egyáltalán nincs tanítás. 300-an gyűltek össze Újvidék főterén. A pedagógusok elégedetlenek és visszautasítják a kormány javaslatát, hogy a költségvetés bevételeitől függően rendezzék bérüket.
Szégyen az a megállapodás, amit az egyik szakszervezet aláírt Belgrádban. Nem fogadhattuk el a kormány ajánlatát.
Mi bepótolunk minden mulasztást. Ezt a magam és a kollégák nevében is megígérhetem. Nincs ok aggodalomra. A szülőknek pedig azt üzenem, hogy támogassanak bennünket, mert ez az ő gyerekeik érdeke is.
Eközben a szerb közvéleményt megosztja a tanárok sztrájkja. A pedagógusok bére nettó 120 ezer forintnak megfelelő összeg. Az átlagbér ennél kevesebb. Sokan ezért nem értenek egyet a tanárok tiltakozó megmozdulásával.
Jó fizetéseik vannak, minek sztrájkolnak. Én mit mondjak, 17 ezer dinárt keresek, és még albérletben lakunk. Nem tudom, nincs szavam.
Levélben kéri Székelyföld autonómiáját Traian Băsescu elnöktől a Székely Nemzeti Tanács. A magyar nyelven megfogalmazott levelet bárki aláírhatja, aki egyetért a kezdeményezéssel.
Az előre megcímzett borítékra a feladó nevét írja a Gyergyó Szentmiklósi Kémenes László.
Elsősorban azért írnám alá, mert fontosnak tartjuk a Székelyföld autonómiáját. Én úgy tudom, hogy erre törvényes jogunk és kötelességünk is van.
A Románia elnökének címzett levélben azt kéri a Székely Nemzeti Tanács, hogy kezdeményezzen tárgyalásokat a térség képviselőivel azért, hogy az autonómia a gyakorlatban is megvalósulhasson.
Tulajdonképpen első ilyen kísérlet, első ilyen próbálkozás. Én remélem azt, hogy sokan várják, pontosan remélem azok közül, akik eljut, sokanál fogják majd írni.
A gyergyószéki Székely Tanács alelnöke abban bízik, hogy sokan csatlakoznak a kezdeményezéshez.
Az elmúlt 20 évben bizonyította azt, hogy nem igaz az állítás, hogy a népnek csendben kell lenni otthon, és a politikusok buvásban mindent elintéznek. Az látszik, hogy ha a közösséget nem tudjuk megmozgatni, hogyha az embereket nem tudjuk bevonni ebbe a mozgalomba, akkor nem tudunk eredményt elérni.
Az akcióhoz csatlakozók a megcímzett borítékokat és a leveleket a Székely Nemzeti Tanács irodáiban vehetik át.
Most nézzünk két további hírt előzetesen. Készül az új nemzeti alaptanterv. Pénzügyi ismereteket is elsajátíthatnak a diákok. Egyeztetés a médiatörvényről Brüsszelben. Csütörtökig várják a módosított szöveget. Elrendelt a nyomozást a központi nyomozó főügyészség a meghiúsult Sukorói kaszinó koncesziós pályáztatásának ügyében. Ismeretlen tettes ellen nyomoznak hűtlen kezelés és hivatali visszaélés alapos gyanúja miatt. A kormányzati ellenőrzési hivatal múlt hét végén tett büntető feljelentést az ügyben. A KEHI szerint a későbbi nyertes igényei szerint alakították a pályázat feltételeit és jogellenesen nyilvánították kiemelt beruházássá a kaszinó építést. Gál Szabolcs Barna elnök azt mondta, Veres János és Oszkó Péter volt pénzügyminiszterek is érintettek lehetnek az ügyben, akik ezt tagadják. Kósa Lajos szerint a Cuslág ügyben született jogerős ítélet után az MSZP-nek döntenie kell, megújul és nem ad többet politikai szerepet Gyurcsány Ferencnek és Mesterházi Attilának, vagy továbbra is úgy gondolja, hogy idézem, a keresztapát mindig megússzák. A Fidesz alelnöke szerint a szocialistáknak állást kell foglalniuk.
Ha a korrupció kapcsán ott, ahol jogerős bírói ítélet születik, semmilyen politikai felelősségre vonás nincs, és politikai következménye nincs az ügynek, akkor alig ha várhatjuk azt, hogy Magyarország a korrupcióellenes küzdelemben sikereket fog elérni.
Tananyag lenne a THM, azaz a teljes hiteldíjmutató a nemzeti alaptantervben. A pénzügyi ismeretek mellett a közoktatás része lenne a fogyasztóvédelmi és szociális ismeretek tanítása is. Abban mindenki egyetért, hogy szükség van ilyen ismeretekre.
Nagyon jó ötletnek, így van, ne adósodjanak el a gyerekek, tudják, hogy mi mire való.
Nem tudom, fogalmam sincs.
Valaminek a rövidítése biztos.
Fiatalabbak és idősebbek is bajban vannak a THM-mel, azaz a teljes hiteldíjmutatóval, vagy éppen a bank és hitelkártya közötti különbségekkel. Ezért tartja fontosnak például a szülők érdekképviselete is a pénzügyi ismeretek tanítását. Ők viszont önálló tantárgyként kezelnék a kérdést.
Itt nem értünk egyet igazán az oktatás irányítással, hogy ezt be akarják építeni a tantárgyakba. Nem itt önálló tantárgyként kellene tanítani az életvitel, gyakorlati ismereteket, hiszen ez a nemzeti alaptanterv egy műveltségi terület.
Nem hiszem, hogy olyan mennyiségű információt jelent ez, amely önálló tantárgy bevezetését teszi szükségessé, de az, hogy a tanulók ilyenről halljanak, tudjanak, én azt gondolom, hogy a most fölnövő fiatal korosztály számára ez lényeges.
Ezen a véleményen van Klovicki Zoltán is.
Nem önálló tantárgyként jelennének meg, hiszen nyilvánvaló, hogy a jelenlegi tantárgyak rovására nem kívánunk új órákat és új tantárgyakat bevezetni, De az, hogy mit kell róla tudni, azt határozottan szerepeltetnénk a NAD-ba.
Glavicki Zoltán szerint azt már az iskolák döntenék el, hogy milyen tantárgyon belül oktatnák ezeket az ismereteket. Jelenleg is tart az egyeztetés a nemzeti alaptantervről. A tervek szerint leghamarabb a 2012-es tanévben lépne életbe.
10 milliárd forint juthat idén a bajba került lakáshitelesek megsegítésére, derül ki az IMF jelentéséből. A Hitelkárosultak Egyesülete szerint sem az összeg nagyságrendje, sem a program időzítése nem megfelelő. A Bankszövetség közben a kilakoltatási moratórium eltörlését javasolja a kormánynak.
A Nemzetközi Valuta Alap országjelentése hozta nyilvánosságra az eszközkezelő egy lehetséges tervét. Ez szerint három megoldás képzelhető el.
Az első pillér, az logikus.
A Banki Hitelkárosultak Egyesületének főtitkára szerint ők már régóta ezt szorgalmazzák.
Bankoknak kell megoldást találni az ügyféllel arra, hogy ki hogyan tudná tovább törleszteni a hitelét.
A főtitkár szerint az viszont kérdés, hogy miből lesz pénz a második pillért jelentő állami garanciára, illetve arra, hogy az ingatlanokat az önkormányzatok vásárolhassák meg, megteremtve a visszabérlés lehetőségét az adósoknak. Az egyesület ugyanakkor továbbra is fenntartaná a kilakoltatási moratóriumot.
10% körül van.
A Bankszövetség tanácsadója szerint ma ennyi a rossz hitelek aránya. A kilakoltatási moratórium meghosszabbítását mégsem tartják megoldásnak. Ha ugyanis a bank nem juthat hozzá a hitelfedezethez, akkor nem tud kölcsönt folyósítani az új kérelmezőknek.
105 ezer 90 napon túli késedelemben lévő hiteladós van, és a 105 ezer szerződés mögött 580 milliárd hitelösszeg áll.
Müller János szerint azért sem érdemes hosszan fenntartani a kilakoltatási moratóriumot, mert ez alatt csak tovább nő az adósság összege, ami később még nagyobb terhet fog jelenteni a hitelt felvevőknek.
A kormány még a héten elküldi Brüsszelbe a médiatörvény esetleges módosításának tervezetét. Erről állapodtak meg Brüsszelben a magyar és az uniós szakértők. Az egyeztetést Magyarország javasolta, miután az Európai Bizottság levélben fogalmazta meg aggodalmait a törvény néhány paragrafusával szemben kapcsolatban.
A kiegyensúlyozott tájékoztatás követelménye letölthető médiatartalmaknál is, regisztrációs kötelezettség az internetes médiumokra, és a törvény hatálya más országban bejegyzett vállalatokra. Ezen a három ponton emelt kifogást a médiatörvény ellen Nili Kroz, az Európai Bizottság médiabiztosa. A magyar kormány készségét jelezte a kompromisszumra és szakértői egyeztetést javasolt. Erre ma került sor Brüsszelben.
A magyar és uniós szakértők 3,5 óra hosszat tanácskoztak a médiatörvény vitatott pontjairól. Az illetékes szóvivő konstruktívnak nevezte az egyeztetést, amelynek a végén az a megállapodás született, hogy a kormány csütörtökig nyújtja be Brüsszelnek az új szövegtervezetet.
A kormányzati kommunikációért felelős államtitkár Budapesten azt mondta, a magyar kormány nyitott a megoldásra.
Természetesen amennyiben szükség van rá, akkor módosításra lehetőség van.
Az Európai Bizottság csütörtökig várja a médiatörvény kifogásolt pontjainak módosított szövegét.
Egyiptomban 15%-os közalkalmazotti béremelést jelentett be a kormány. Az országban 6 millió ember dolgozik a közszférában, őket tartják a Mubarak rezsim fő támaszának. Az elnök távozását követelő ellenzékiek viszont holnapra ismét 100 000-es tömeggyűlést hívtak össze. Közben a Riporterek Határok Nélkül szervezett jelentéséből az derül ki, hogy a múlt héten egy újságírót megöltek, 75-öt pedig megvertek Egyiptomban.
Anderson Cooper újságíró. Éppen fejbeverték a kairói tömegben, amikor Mubarak hívei összecsaptak az elnök távozását követelőkkel. De nem csak az utcai harcok veszélyesek. A hatóságok ma engedték el az Al Jazeera egyik őrizetbe vett riporterét, miközben bloggereket tartóztattak le.
Mi úgy kezdtük, hogy ugye a nagy kameránkat azt egyből a reptéren lefoglalták. Mondták, hogy az sorry, de azt nem vihetitek be.
A Hír TV Zsíros Sándor néhány napja jött haza. Azt mondja, Mubarak hívei mindent megtesznek, hogy megfélemlítsék a külföldi újságírókat.
Elkérték az útlevelet, aztán közölték, hogy amit Egyiptomba csinálunk, a forgatás az utcán az ott nem legális, erre nincsen jogunk, és hogy hagyjuk el a helyszínt.
A Népszabadság fotósát pedig egyiptomi katonák egy laktanyába vitték bekötözött szemmel. Ott falhoz állították, majd levették a kendőt a szeméről annyi időre, hogy fotót készítsenek róla. Végül megfenyegették, hogy ne menjen vissza Kairóba. Ahmed Shafik miniszterelnök állítja, a hatóságok nem vadásznak a sajtóra, nem tartóztatnak le szándékosan újságírókat. A Tahrir tér környékére ma egyébként csak egyiptomi újságírót engednek be, a kairói munkához pedig regisztrálniuk kell magukat a külföldi stáboknak az egyiptomi kormánynál.
Akár a hírhet guantanamói fogolytáborba is kerülhet Julian Assange, ezt állítják a WikiLeaks portál alapítójának ügyvédei. Londonban ma megkezdődött a 39 éves Assange kiadatási pere. Az ausztrál állampolgárságú férfit a svéd hatóságok kérésére szexuális bűncselekmények gyanújával még decemberben vették őrizetbe Nagy-Britanniában. Óvadék ellenében szabadlábra helyezték, Assange tagadja a vádakat. Itthon felfüggesztett börtönbüntetést kapott a volt budapesti rendőrfőkapitány. Berta Attila nyugalmazott rendőrtábornokra befolyással való üzérkedés miatt 2 év, 3 évre felfüggesztett börtönt szabott ki jogerősen a fővárosi bíróság. A vád szerint Berta magas szintű rendőri kapcsolataira hivatkozva azt közölte egy nagyvállalkozóval, hogy titkos nyomozás folyik ellene, ám ő 10-15 millió forintért el tudja intézni, hogy megszüntessék az eljárást. Nyomozás azonban nem volt. A pécsi bíróság egyébként Berta Attilára tavaly 9 hónapos letöltendő szabadságvesztés szabott ki azért, mert halálra gázolt egy idős asszonyt egy gyalogátkelő helyen. Pénzhamisítókat fogott el Székelyföldön a Hargita megyei rendőrség. Az ügyet még tavaly decemberben kezdték felgöngyölíteni. A tettesek akár 15 év börtönbüntetésre is számíthatnak.
Ezt a pénztárcát menekülés közben dobták el azok a székelykeresztúriak, akik korábban egy gyergyószárhegyi üzletben próbáltak hamisított pénzzel fizetni. Az eladó azonban észrevette, hogy a 200 lejes bankjegyről biztonsági elemek hiányoznak, és értesítette a rendőrséget.
A tettesek észrevették, hogy követik őket a rendőrök. A pénztárcát egy udvarra dobták. Ebben újabb hamisított bankjegyeket találtak.
500 és 200 lejes bankjegyek, valamint 200 és 100 eurós címletek voltak. Az őrizetbe vett emberek lakásán házkutatást is tartottak. A nyomozás során 14 ezer lejt és 4 ezer euró hamis pénzt találtak, és kiderült, a bankjegyeket Maros megyében, Erdőszentgyörgyön nyomtatták. Ott foglalták le a pénzmásolásra használt számítógépet és nyomtatót, valamint egy illegálisan tartott légpuskát is. A hamisított bankjegyekkel egyező sorszámú pénzeket Brassó, Szeben, Vülcse, Szucsáva, Bákul, Szatmár, Szilágy, Kolozs, Maros, Árgyes és Kovászna megyében is felfedezett a rendőrség. 3 személy ellen szervezett bűnözés, pénzhamisítás és csalás gyanújával indult eljárás.
A híradó után kezdődik a Dunasport, most következik egy rövid ajánló Szőke Vikitől.
Beszámolunk a 85 éves Grosics Gyuláról készült film ünnepi bemutatójáról, de láthatják a nagy érdeklődéssel kísért Super Bowl összefoglalóját is. Néhány perc múlva kezdünk.
Este az Idézés című magyar dokumentumfilm első részét láthatják, a Duna 2 Autonómián pedig a Naphosszat című filmet vetítjük. Hírekkel legközelebb 8 órakor jelentkezünk a Nemzeti Krónikában. Viszontlátás!
Magyarország megújul. Ma este a közbeszéd külön kiadásában 20 óra 15 perctől közvetítjük felvételről Orbán Viktor miniszterelnök hagyományos országértékelő beszédét. Ezt követően Simon János és Kéri László politológusokkal elemezzük az elhangzottakat.
Az igazán fontos dolgokra egy életen át készülünk. A legnagyobb szövetségre, amelyet egy nő és egy férfi köthet, hogy továbbadjuk az életünket. Az értékeket, amelyeket szüleinktől kaptunk. Hogy együtt maradjunk egy életre. Te engemet, én tégedet. A házasság hete a Duna Televízióban. A műsorszám támogatója a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Család és Ifjúságügyért Felelős Államtitkársága.
Holnap is lesz 6-tól 8-ig itt a Duna Televízióban, mi várjuk Önöket, mégpedig a következő témákkal. Esztergomnak érdeke lenne az új választás, míg a város jelenlegi polgármestere a példanélküli lépés megtételét sürgeti. Fideszes ellenzéke az állami számvevőszék jelentését követeli rajta. Vendégünk lesz Tétényi Éva, a város polgármestere, és Steinlül Balázs, a Fidesz esztergomi frakció vezetője. Aztán diszkó tragédia, kész a szigorú rendelet tervezet, vendégünk lesz Tálai András önkormányzati államtitkár. Egy férfi, aki pert nyert az egyik hazai nagybank ellen, vendégünk lesz a panaszos és védője. Tartsanak tehát velünk holnap is, 6-tól 8-ig.
Egy heti lap a hazugság útjában. Barikád. Exkluzív hírek, interjúk és leleplezések, elhallgatott tények, hagyomány és kultúra, világos beszéd, cenzúra nélkül.
Minden fronton harcolunk az igazságért.
Döntsd el, melyik oldalon állsz. Barikád. Hetente az újságárusoknál.
Tudta, hogy a gyakori éjszakai vizelés és az akadozó vizelet tipikus férfi probléma?
Ennek oka a jó indulatú prostata megnagyobbodás vagy prostata gyulladás is lehet.
Az új Gentos tabletta komplex hatóanyagával mindkettőt kezeli. Nekem már bevált. Próbálja ki ön is.
Gentos. Ez férfi dolog. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
A Nélner Ripper Stifttel ön is ilyen egyszerűen szabadulhat meg a körömgombától. Hiszen vívőanyaga könnyedén átjut a körömlemezen, így célzott hatékonysággal kezeli a fertőzést. Nélner Ripper Stift. Szabaduljon meg a körömgombától. Keresse a patikákban. A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
Ezt meg kell kóstolnod. Mademoiselle, bon appétit.
Magnifique. Lágy és krémes. Akár egy francia camembert. De mégis más.
Tihany válogatás, ahogy mi magyarok szeretjük.